szent fiától Ezért egy Isten tiszteletünket a 366-os énekkel, 366-os ének így kezdődik. Tiszta égi béke, amit Isten áll, áll a szent olyanként tiszta földön át. Mély és hazdagálja, önig éj és napon, ellenállhatatlan, csodás hatalom. Béke, a tudás béke, tiszta, mély, lelkenlőző út, majd gondos ellen. 366-os énekkel kezdjük meg Istennek szövetünket. Mikor pedig látta Jézus a sokasságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai, és megnyitotta a száját, tanítja őket, és ezt mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én éreztem. Köröljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megnézetlenül, mivel súzzák meg? Nem jó az után semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthetünk el a hegyen épített város. Gyertyát meg azért gyújtanak, hogy vépa alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és kenyék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy kenyék a ti világosságatok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontoska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz, valaki pedig felekti és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz. Mert mondom nektek, hogy ha az igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem lehetted be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának, ráka, méltó a törvénycikre, aki pedig ezt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Azért, ha te ajándékodat az oltára viszel, és ott megemlíted arról, hogy a te atyád fiának valami panata van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elég békülj meg a te atyád fiával, és aztán eljövén, visszaad az ajándékodat. Tégy jó akarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a korakszó kezébe, és tömökben megvessen téged. Bizony mondom neked, ki nem jött onnék, míg nem megfizett az utolsó pillérét. Imádságra készülve a 396-os ének első versszakát énekeljük, amely így kezdődik, velem vándorol útamon Jézus. Nem mindig úgy gondolkodunk, ahogy ez neked tetszik. Ugyan nehéznek érezzük, sok esetben azt, hogy a neked tettük életet éljük, olyan nehéznek tűnik sok esetben azt, hogy olyan törvények szerint éljük, amely a te áldásodat fordazza, pedig a te törvényeid, a te elvárásaid könnyűek, legalábbis te úgy tártad elénk a te utadat, mint ami nincs távol tőlünk, ami nem nehéz, hanem a benned örvendező életnek lehet az alapja. Segíts nekünk úgy élnünk, úgy számlálni napjainkat, hogy bocs, hízhez juthassunk, segíts úgy élni, hogy a környezet megismerhessen téged, megismerhesse azt az utat, amely a veled való járás öröme, a veled való járás boldogsága. Hát kérjük kezedbe azokat, akik nincsenek közöttünk, így különösen hagyd kérjünk betegeinkért, Eszikéért, hagyd kérjünk Erzsike néniért, vedd őket körül jóságoddal, hagyd kérjünk azokért, akik valamilyen probléma miatt nem tudnak közöttünk lenni, de hagyd kérjünk mindazokért, akik elfordultak tőled, maguk választotta Isten tisztelet útján járnak. De hagyd kérjük a mai alkalomért, áld meg jelenléteddel, légy közöttünk, add a te üzenetedet mindannyiunk számára, hagyj érthessük meg, mi a te terved velünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a föld is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigyünk egy kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isteni szeretünket a 397-es énekkel. 397-es ének így kezdődik. Végig megáll a nagy tusát, erőt urad, a Krisztusát nyert el, neked mi félretett a koronát és az életet. 397-es énekkel folytassuk Isteni szeretünket. gyülekezet abból a szakaszból, amelyet imádság előtt olvastam, szeretnék egy versszakot felolvasni, amely írva található Máté evangéliumának 5. részében, a 20. versszakban, amelyet ülve hallgassunk meg. Mert mondom nektek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országában. Előszeretettel szokták a farizeusokat és az írástudókat ostorozni, én ma nem ezt szeretném tenni, hiszen a farizeusi mozgalom egy megújulási mozgalom volt, amely a megszentelődés útjára akarta vezetni az embereket, és Jézus nem egy vallási mozgalomnak az ostorozásával akart foglalkozni, hanem egy lelkületről szerette volna a fátlat lerántani, és meg szerette volna mutatni az én értelmezésem szerint, vagy ahogyan én megértettem az ő gondolatait. Szóval egy lelkületet szeretett volna ostorozni és túlmutatni azon a lelkületen, illetve szerette volna az isteni gondolat mélységeibe elvezetni az embereket. Ez a szakasz, amelyet olvastam a imádság előtt, az úgynevezett hegyi beszédnek a kezdő szakasza, amelyet Jézus Krisztus azzal kezd, és azzal kezdi az ő gondolat sorát, hogy az embereknek a boldogságról kezdjen el beszélni. Ki az, aki ne szeretne boldognak lenni, vagy ki az, aki ne szeretne örülni, ki az, aki ne szeretné az életét úgy berendezni, hogy az a boldogság hassa át, vagy az öröm keresése és megtalálása jellemezhesse. Freud egyébként, az osztrák pszichiáter, pszichológus, az emberi élet, tehát a következő képen írja le, úgy látja az emberi életet, hogy az örömöt akarja az ember, és erről szól az ő élete. Majd visszatérnék erre később, hiszen van egy másik bécsi pszichiáter, aki viszont más oldalról szeretné az emberi létet megfogalmazni, és Viktor Emmanuel Frank, aki pedig ezekről egy ilyen összegzőt ír, egy harmadik utat próbál mutatni, amely a mi témánkkal összecseng, és a mi témánkat nagyban leírja. Szóval ki az, aki ne szeretne örömöt az életébe, és ki az, aki ne szeretné az örömöt, vagy ahogy Freud fogalmaz, az öröm akarását, vagy az öröm akarása ne jellemezni az életét. Jézus különféle területeket fed föl, ami számunkra, amely a boldogság területe, és miután ezeket tisztázza az ő hallgatójaival, vagy ezeknek a rejtelmeibe, bevezeti őket, kezd el arról beszélni, amely minden embernek a szükséglete, azaz valamilyen formában keretek közé helyezi be az ő életét. És elkezd a törvényről beszélni, elkezd arról beszélni, hogy Isten adott törvényt az embernek, adott törvényt a földön élő embernek, amely igazából meghatározza az ő életét, irányt mutat az ő életének, amelyet ki lehet játszani, amelyet el lehet helyesebben, amelyet át lehet verni, amelyet betű szerint lehet értelmezni, miközben a háttérben ott van az isteni gondolat, amelyről Jézus szeretett volna többet mondani az ő hallgatóságának. Először is tisztáz valamit, amelyet olyan ritkán szoktunk komolyan venni, általában a törvényt és Jézus Krisztust ellentétbe, vagy egymás ellen szoktuk kiátszani, miközben ő konkrétan megmondja, nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje,
hanem azért, hogy elmagyarázza, Isten mit is gondolt akkor, amikor a törvényét az embereknek adta. Ne gondoljátok, mondja Jézus, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, nem jöttem, mondja ő, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nem lehet tehát abból az aspektusból közelíteni ehhez a kérdéshez, hogy külön kell emelni, vagy külön kell venni Jézus gondolatait, és külön kell venni a törvény gondolatait. Semmiképpen nem erről van szó, hanem egymásba kapaszkodnak, egymást magyarázzák, és Jézus Krisztus az isteni lelkületet szeretné a mi számunkra érthetővé tenni. Olyan egyszerű a hívő életet úgy berendezni, hogy az ember meghatározza azt, hogy mi az, ami jellemez egy hívő embert. Mi az, ami jellemzője lehet egy hívő embernek, és ha azt valaki betű szerint pontosan betartja, akkor az a hívő ember. És amikor Jézus a farizeusok és írás tudók igazságáról beszél, akkor ennek a lelkületéről beszél, amely az isteni gondolatot megpróbálja betűk közé szorítani, megpróbálja keretek közé szorítani, és nem próbál úgy gondolkodni, ahogy ezt Isten teszi, nem próbál úgy gondolkodni, ahogy Isten megbocsátóan, nagyvonalúan, szeretve a bűnöst, nem a bűnt szeretve, hanem azért adván ezeket az igéket, hogy az ember éljen általa, és Jézus Krisztusban tökéletesen megérthesse, mit is gondolt Isten annak idején. Magát a két parancsolatot két féleképpen szokták értelmezni. Van, aki az első négy parancsolatot helyezi az egyik kőtáblára, és a másik hatot a másikra, de mind a Jézusi gondolatból, mind pedig a zsidó írásmagyarázatból az derül ki, hogy mind a két kőtáblán azonos számú parancsolat van, és az isteni dolgokkal foglalkozó kőtáblán ott van az ötödik parancsolat, amely a szülői tiszteletről beszél, hiszen sok esetben Isten önmagát úgy írja le a Szentírásban, mint a mi szülőnk, a mi atyánk, a mi gondviselőnk, ezért ennek a parancsolatnak ott van a helye, ahol az isteni és ember kapcsolatát szabályozó táblán, azaz az első kőtáblán, amely Istennel és az emberi kapcsolattal foglalkozik. Ha ebből indulunk ki, akkor nagyon érdekes, hogy Jézus, amikor a törvényről kezd beszélni, a második kőtáblát tárja az ember elé, és nem arról kezd beszélni, hogy milyen legyen az ember és Isten viszonya. Nem erről kezd beszélni, és nem ezt kezdi taglalni, nem ennek a mélységeiről beszél, nem ennek a mélységeire szeretné az embert bevinni, hogyan tisztelje Istent, hogyan tartsa meg az isteni napokat, hogyan közeledjen Istenhez, milyen módon imádja Istent, van ennek valamilyen külön ceremóniája, hanem a második kőtáblával foglalkozik, és amikor a parancsolatról kezd beszélni, akkor a második kőtábla első parancsolatáról beszél, a hatodik parancsolatról megmondatott, hogy ne ölj. Nagyon hosszú lenne ez a délelőtt, ha az ember most a gyilkosságról, az ölésről kezdene el beszélni, hiszen igen messzire visz ez a gondolat, igen messzire és szerte ágazóan lehetne taglalni, hiszen egész az eutanáziától kezdve az öngyilkosságon át mindenféle formáját a gyilkosságnak elővehetnénk. De ha abból indultunk ki, hogy a mi igazságunk ne az írástudók és farizeusok igazsága legyen, akkor azzal kell folytatnunk, hogy talán Isten valami rendet szeretne gondolatainkban, érzeteinkben tenni, és azért kezdi ezzel az ő törvénymagyarázatát, ezért kezdi Jézus Krisztus ezzel a törvény értelmezését, amely egy igen egyszerű törvénnyel kezdődik, ne ölj. Ha beleképzeli magát az ember az ott jelenlévő hallgatóság bőrébe, akkor talán ezt is juthatna, hogy sokan kihúzhatták magukat, hiszen ezzel a kérdéssel nekik nincs bajuk. Sohasem bántottak senkit, sohasem gyilkoltak meg senkit, sohasem ütöttek, még odáig sem merészkedtek, esetleg, hogy megütöttek volna valakit. De Jézus nem áll itt meg, hogy ne ölj, hanem tovább megy, hiszen azzal zárja le, hogy ez méltó az ítéletre, de ő pedig mást mond, azt mondja, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, az már méltó az ítéletre. Én nagyon érdekesnek találtam, és most tűnt fel igazából az ennek a résznek az olvasása közben, hogy Jézus ezzel a parancsolattal kezdi az ő működését, ezzel a parancsolattal kezdi a törvény értelmezését magyarázni a hallgatóságnak. Ember és ember viszonyával kezdi a magyarázatát az Istennel való közösségnek. Nem Isten és ember, ahogy említettem, hanem ember és ember viszonya. Olyan egyszerű dolog az Istennek tetsző dolgokat betartani, az egyszerű, persze egyik idézőjelbe, legalábbis gondolataim szerint, mert hisz ki az, aki ne tisztelné Istent, ki az, aki ne tartaná be az Istennek tetsző dolgokat, ha hívő emberről beszélünk, ki az, aki ne tudná pontosan, hogy hány betűt kell elolvasni naponta a Szentírásból, reggel este imádkozni kell, és folytathatná az ember azoknak a sorát, amelyek az Istennel való kapcsolatnak fontos pillérei. És nem arról szeretnék beszélni, hogy ez ne lenne fontos, vagy nem arra gondolok, hogy Jézus szerint ezt el lehet hanyagolni, hanem arra gondolok, amit megértettek később, amelyet így jegyeztek le, hogyan mondhatod szívedben, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, mikor gyűlölöd a te atya fiadat, akit pedig látsz. Jézus az ő tanításának kezdetén ezzel kezdi az ő törvény magyarázatát. Hiszen ha ezen a területen az ember tisztességes tud maradni, akkor az összes többi parancsolat, amely az első kőtáblán van, nem kérdés továbbá. A felebarát ellen érzett gonosz indulat. Nem azt jelenti ez, hogy az embernek ne lennének kritikái, ne lennének ítélkező gondolatai, ne lennének, vagy ne lenne véleménye, hanem valami másról van szó, amely nem a haragnak a gyökerét erősíti, vagy nem a gyűlöletnek a gyökerét erősíti, hanem mindig kész arra, hogy megőrizze a másik ember tisztességét, a másik ember jó hírét, akkor is, hogyha a másik ember nincs jelen. Akkor is, hogyha a másik ember nem tudja önmagát megvédeni, sőt, akkor különös erővel védelmezi az ő hírnevét, akkor is, ha esetleg még jogos az a kritika, ami vele kapcsolatban megszólal. Milyen érdekes, hogy hogyan lehet ölni, anélkül, hogy az ember kezébe venné a kést, kezébe venné a fegyvert, elhúzná a ravaszt, vagy bombát dobna valahova. Ilyen érdekes, hogy Jézus értelmezése szerint úgy is lehet ölni, hogy az ember soha életében nem vett kezébe fegyvert, nem vett kezébe korbácsot, nem vett kezébe kést, fegyvert, ahogy az előbb említettem. Ahogy említettem, van egy másik osztrák pszichiáter, aki úgy hívtak, hogy Adler, aki az emberi törekvést, az emberi akarást abban fogalmazta meg, hogy az emberi lét értelmét, hogy az ember a fölényre törekszik szüntelenül. Ugye Freud az öröm akarásában próbálta az ember értelmét, vagy az emberi értelmet, az emberi lét értelmét megfogalmazni. Adler a fölényben. Hogy a kisebbségi érzésből, komplexusból, ahogy szoktuk mondani, hogyan jön ki az ember és próbálja maga helyi értékének megfelelő létet megfogalmazni önmaga számára, amely mindig a fölény felé vezet, mondja Adler. A fölény, amely másik emberrel szemben megnyilvánul, pontosan az, amiről Jézus beszél, hogyha gondolatban teszel valamit a te felebarátod ellen, fölényre törekszel, kihúztad azt a fegyvert, amit lehet, hogy zsigeri szinten irtózol, zsigeri szinten tartózkodsz, mosod a kezeidet, miközben Jézusi mérleg alapján valahol hátul kullogsz, vagy másfajta ítélet alá esel. Az a pszichiáter, akinél én ezeket a gondolatokat olvastam, úgy hívják őt, hogy Viktor Emmanuel Frank, aki szintén ebből az országból való, mint ez a másik két pszichiáter, egy másfajta módot talált az emberi lény értelmének, amelyet úgy fogalmazott ő meg, hogy magas lélektan, amit ha nagyon egyszerűen szeretnék most megfogalmazni, akkor valami olyasmire való törekvésben fogalmazza ezt meg, ami az emberi értelmen túlmutat, nem áll meg ott, hanem mindig keresi azt, amit esetleg nem tud felfogni, de mégis érzi, hiszi, hogy jelen van, amelyről lehet úgy beszélni, mint az örökkévaló Istenről, az ő fogalmazása szerint, amelyről, akiről lehet úgy beszélni, hogy az emberi lét értelmét ő benne lehet megfogalmazni. Egy nagyon érdekes képet használt ő egyszer, amikor abban rajzolta le az emberi kísérleteket, hogy amikor az ember színpadon áll, nem tudom, hogy van-e olyan közöttünk, aki már áll színpadon, és a szemébe világítanak a reflektorok, akkor nem lát mást, csak ezt a nagy fényességet, és a színpad helyén egy, vagy a nézőtér helyén egy nagy fekete lukat lát, hiszen úgy elvakítja a fény, úgy elvakítja a reflektor. De nem feltételezi, hogy ott egy fekete lyuk van, hanem tudja, hogy ott van a nézőtér. Nem látszik, nem lehet látni, de tudja, hogy ott a nézőtérnek kell lenni, hogy ott vannak olyanok, akik az ő előadását szeretnék hallgatni. Ugyanígy az emberiségről beszélt, akik a hétköznapi, vagy a hétköznapiságtól elvakítva csak nagy fekete ürességet látnak önmaguk körül, és megpróbálják mindig behelyettesíteni valamivel azt a fekete ürességet, és elmennek amellett, aki pedig a törvényt igazán akarja számukra megfogalmazni, elmennek a fölöttes lét fölött mellett, az Isten mellett, miközben ő szeretné igazából ezt a fekete űrt, ezt a lukat tartalommal megfogalmazni, értékkel megfogalmazni. Mi az én, a te igazságod? Mi az, amivel szeretnél az életedet jellemezni? Szeretnél egy szüntelenül, abban az értelemben, freudi értelemben örömöt hajszoló életet élni, vagy szeretnél Adler értelmezése szerint a fölény szolgaságába lépni, vagy pedig szeretnéd a jézusi modellt, amit ez a Viktor Emánuel Frank fogalmazott meg érthető nyelven, ami számunkra keresni, amikor keresed azt a lényt, aki a te számodra igazán megfogalmazza a léted alapjait. Ugye két szavacska, ne őj, és közben mennyi minden eszébe juthat az embernek, mennyi minden végig játszódhat a fejébe, mennyi minden lepereghet a szemei előtt, amely jó esetben a fölöttes felé vezérli, afelé a Jézus felé, aki szeretné a törvényeskedő gondolkodás helyett a jézusi modell lenne a tiéd. Mert ha a mi igazságunk nem több a betű szerinti értelmezésnél, ha nem több annál, amit egy gondolat konkrétan jelent, ha nem vagyunk hajlandóak kutatni annak a gondolatnak az értelmét, amely a rejtőzködő felettes Isten felé vezet, milyen is a mi igazságunk, milyen is a mi Isten hitünk, amelyet pedig ajándékba kaptunk az örökkévalótól. És akkor visszafelé lehet gondolkozni, ha ezzel a kis gondolattal megbirkóztunk, akkor lehet elővenni azokat a gondolatokat, amelyel Jézus a hegyi beszédben kezdett tanítani, beszélni arról, hogy hogyan lehet, hogyan válhat igazából boldoggá az ember. Amen. 399-es ének első verszakát énekeljük el. 399-es ének így kezdődik, világíts nékem Jézus, ne rejts el homály, mi nagy volt ő szerelme, ott fenn a Golgotán. 399-es ének első versekát énekeljük el.
Szeretne ezen részt venni, és ennek a
kategóriának megfelel a családos ember jelentkeztek, majd az azt követő tárgot, azt nem tudom hirtelen, hogy melyik tárgat, alatt az már a serdülő lesz. A serdülő tárgot pedig július 22-én kedden fog indulni, együtt a kisítivel, aki ebben a korosztályban, a 12-18 éves korosztályba tartozik, és ha már szeretettel vihet ilyen jelentkezési lapot, és visszajöttatván regisztráljuk a jelentkezését. Látjuk, úgy nem tudom, mikor indulok, nincs már hely, ugye, hogy közben, de mikor indulok?
14-én,
és gondoljuk, imádságban. Van-e valakinek kérdése, említeni valóra, milyen koncert lett volna?
Kérdése.
Azt tudom, de elmondod, de nem mondom, hogy ki. Nem tudod.
Reményi János
női kar este 7 órát, ugye? Aki nem tudná esetleg, hogy hogy kell oda kijutni, de szívesen kimenne, szóljon, segítünk. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, hogy valamilyen kritikája? Én kérdezném még, hogy a csütörtöki Júlia óra az most vasárnap délelőtt lesz megtartva az Isten tisztelet keretében, hiszen nem leszünk itthon, úgyhogy vasárnap délelőtt lesz a következő alkalom. Ha nincs más, akkor a megszerzett énekek énekeit végig, a 399-es ének harmadik, bocsánat, második, harmadik, negyedik versszakát, majd pedig az utolsó, ötödik versszakot záró énekeit. Istennek népet, áldja meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te rád, és adjon békességet neked. Amen.
Yeah. Thank you. Thank you.